Folytatjuk a kalandozást Guineába. Hát itt azt számolgattuk, ugye, hogy ez a bizonyos Szimandu bánya, amire épül ez az egész Szimandu 2040 program, aminek a keretében ugye a vas bánya bevételeiből származó adóbevételeket próbálja majd a guineai kormány szétporlasztani és oktatásra, egészségügyre, élelmiszerre, infrastruktúrára, mindenfélere költeni. Ez 75%-ban kínai konzorcium tulajdonában van, tehát a kínai függés az óriási. Úgyhogy ebből a nézőpontból is vizsgáljuk Guinea helyzetét, politikáját úgy belföldön, mint külföldön. Dr. Feledi Botond segítségével természetesen, aki külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát először a katonai huntáról beszéljünk.
Mamadi Dumbuya.
Egész jó a guineai.
Ugye, jó a guineaim.
Igen.
Abszolút, igen, kezdünk belejönni, azt hiszem, a régióba, úgyhogy
igen.
A hallgatók lassan retteketnek, hogy itt meg is ragadunk. Hát van miről beszélni, tehát ugye 2021-ben volt a legutolsó puccs, amikor a mostani Mamadi Dumbuya valóban átvette. Ugye egyébként majdnem velem egy idős, és ráadásul Dumbuyával osztozunk egy párizsi egyetem alumniában, a Paris Pantheonon.
Hát beszélj már vele, hogy akkor... De akkor fel tud hívni, hogy ne haragudj
már... Bánya konzorciumot, hogy, ha lehetne.
Ezt ti hogy képzelitek arra felé, Mamad?
Hát a magyar know-how a bányában úgyis elég erős, úgyhogy nagyon. Tehát a lényeg, hogy ugye ő ezzel a Comité National du Rassemblement pour le Développement, tehát egy ilyen szokásos, sok rövidítésű CNRD szervezettel átveszi a hatalmat, ugye annak érdekében, és az utcán ekkor tapsolnak a felvételek tanúsága szerint még, mert hogy tényleg ugye az előző elnök, a Alpha Condé, ő is már nagyon-nagyon régóta hatalmon volt, és neki is nagyon megtetszett a hatalom, úgyhogy már azon dolgozott akkoriban, hogy meg is tudjon ott maradni. És ehhez képest ugye Dumbuya egy nagyon erős karrier katona, tehát egy hasonló életutat látunk, mint a múlt hét előtti verziókban, amikor beszélgettünk Burkina Faso-ról például, tehát hogy ő egy abszolút kőkemény katona, megjárja a francia idegenlégiót, és Izraeltől az Egyesült Királyságig a legkülönbözőbb műveletekbe és kiképzésekbe vesz részt.
Hát akkor ez egy komoly katona ember.
Igen,
bevalljuk.
Nagyon
bevalljuk.
Komoly, tehát hogy teljesen erős nemzetközi szintű katonáról van szó, akinek elege lesz, és ugye az a nagy kérdés, mert itt legalább még fut az ígéret, hogy ő ugye csak átmenetileg vette át a hatalmat erre 4 évre, és elvileg ugye ez a héten lesz a referendum arról, hogy hogy nézzen ki a következő alkotmány, majd aztán a választások. És ugye ezt már párszor elhalasztották, de most még éppen nincsen elhalasztva. Tehát meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Azért tény, hogy ő maga is a átmeneti elnöki címet később sima köztársasági elnökre cserélte, és hát igyekezett azért az ellenzék eltakarításán is, tehát ebbe aztán újságírók is eltűntek, meg korábbi politikusok elég rendesen, tehát az emberjogi helyzet sem túl vidám, ahogy az ilyen katonai diktatúráknál lenni
szokott. De ez aztán olyan sablonosnak tűnik nekem, hogy ugye van egy veleig romlott rendszer, amivel tök jogosan elégedetlen a nép többsége, jön egy ezredes, aki ugye nem a hadsereg legfőbb vezetésébe tartozik, csinál egy puccsot, hogy majd ő másképp fogja ezt az egészet intézni, és aztán visszasüppednek néhány év kitérővel oda, ahol addig jártak, tehát egy korrupt, diktatórikus rendszerbe.
Itt csak is más szedi a hasznait.
Csak más szedi a hasznait, igen. Itt megint csak ez a...
Tehát azt mondanád, hogy a Netflix már elutasítaná ezt a forgatókönyvet.
Igen, mert semmi újdonság. Tehát, hogy
ezt leforgattuk háromszor.
Tudunk-e olyan dél-amerikai vagy afrikai országot, ahol ez így bejött, és tényleg egy ilyen felvilágosult abszolutizmus szerű képződmény, vagy akár csak olyat, hogy azt mondják a katonák, hogy na elég volt, ebből elzavarjuk a politikusokat, rendet rakunk, majd amikor ez sikerült, akkor szabad demokratikus választások, átadják a hatalmat a politikusoknak, és ők szépen visszatérnek a laktanyájukba. Tehát erről sem nagyon hallani.
Hát szerintem ez egy gyönyörű példája annak, hogy a hatalom ópiuma az a legszebb felvilágosult lelket is azonnal meg tudja enni. Uh-huh. És hogyha ugye hiányzik a fékek és ellensúlyok és egyéb társadalmi stoppok rendszere, akkor pedig pláne. Tehát akkor ez egy nagyon erős és gyors csúszda. Egyébként Törökország volt az, ahol a katonaság még így többször reszetelt, ez ugye még Erdoğan évek előtt bőven. Uh-huh. Tehát ott ennek volt hagyomány. a demokrácia őrzi, de hadseregen belül viszont az, ugye, hát az egyensúly az talán egy rossz kifejezés, de ahhoz túl sokan voltak, hogy ott egy ember ki tudjon termelődni, mint egyet uralkodó. Itt ugye mindig az a baj, hogy ez megint ugye ő is a speciális egységnek volt a vezetője, minden tudott, mindenkit ismert, kicsi országról beszélgetünk, és simán meg tudta csinálni, hogy ő is egyeduralkodó legyen. Tehát igen, ez a forgatókönyv tipikusan nem egy szerencsés forgatókönyv, és hát ez a messiás várás, meg Lizán ágáib, tehát ez az emberi történelemben szintén 10-től 9,5-szer kevésbé sikeresen sül el abban az értelemben, hogy ők uh-huh. is emberek, ők is húsból vérből vannak, és a hatalom ópiuma az szinte, tehát az vagy milyen szinten se hallgatók, se szakértők, se senki nem tudja elképzelni, aki nem volt ebben a helyzetben. Uh-huh. Tehát ez tényleg nem az a egyet többször se tittam, hanem egy egészen másik érzület az alapján, amit itt az ember megpróbálhat ebből megérteni, hogyha utána olvas, hogy ez hogy működik. Ez egy egészen másik függőséget jelenthet. Hát most kicsit elkanyarodtunk, mert nyilván ez nem csak Gína problémája.
Igen, persze.
Tehát ez globális probléma, és ugye most pont ezt a korszakot kopogtatjuk, hogy a demokráciákért, amikor nem teszünk, akkor visszahullanak ebbe. Tehát egy picit viszont az a probléma ezzel a unalmas forgatókönyvvel, hogy viszont ez a default, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt, ez az alapforgatókönyv, a default setting, tehát ide hullunk vissza, amikor nem teszünk erőfeszítést, hogy ennél egy kicsit kultúráltabban viselkedjünk és éljünk.
Uh-huh. Oké, okay, vissza Gíneába, egyébként ott most rend van, vagy a katonai hunta ez a tipikus elnyomó rendszer, és nincsenek pártok, és mindenhol csak a hunta emberei ülnek, tehát hogy ezért egy ilyen viszonylagos nyugalom van ott?
Egy picit javultak a korrupciós indexben, ezen pozitívan meg lehet lepődni. Egyébként igen, tehát azért alapvetően ez tényleg egy kemény diktatúra, hogy mondtam, itt tűntek el ellenzékiek, tehát megvannak az újságíró nevek, mások, akiket elvittek korábbi külügyminisztert. Úgyhogy nincs ellenmondás, tehát ők végig akarták nyomni ezt a programot, aminek ugye az eredménye pont ebben a 2021 óta zajló geopolitikai kontextusban, ugye az orosz teljes invázió, a kínai Afrika politika expanziója és a franciák Sahelből és a régióból történő kivonulásával együtt vezetett el oda, hogy ők lettek, ugye Guinea az orosz fegyverszállításnak az egyik útvonala Maliba. Tehát ők rajtuk keresztül megy a legjobb tudomásunk szerint és nyílt források szerint nem kevés orosz fegyverszállítmány, és akkor ugye emellett, amit ti is mondhatok, a kínai jelenlét a megaberuházásoktól, egyébként ugye erőműépítés is zajlik egy alumínium feldolgozóhoz, tehát mindent csinálnak. Úgy, hogy az országnak mondjuk egyébként nincsen saját olajforrása, nincsen saját olajfinomítója, és pont ez volt az egyik legnagyobb kihívása a rezsimnek, amikor berobbant az egyébként a főváros kellős közepén lévő 2023-as katasztrófában az egyetlen benzin raktár. Uh-huh. Tehát innen vitték szét az országba dolgokat, és ugye ez berobbant. Tehát, hogy nagyon egyensúlytalan még ez a kiszolgáltatottság is, akkor ugye szomszédországok besegítettek üzemanyaggal, de hát amint látni azért most az, hogy éppen egy picit javultak, és a 180 ország volt csak a 133. a korrupciós indexen, azért ez még nem biztos, hogy akkor a befektetőknek, és így szépen lassan aztán ugye őket is ebből a ECOWAS nevű szervezetből, ami az afrikai gazdasági együttműködésnek a demokratikusabban működő országok által létrehozott platformja, ebből őket felfüggesztik a puccs után, és hát ezek így szépen lassan összeadódnak. És akkor ugye itt jön az, hogy azért ezek a bányák tipikusan persze törzsi területeken is van, amikor létrejönnek, akkor a helyiek is elégedetlenek voltak, kisebb-nagyobb helyi felkelések ezekkel kapcsolatban, és akkor ilyenkor a rezsim az viszont vaskézzel lecsap, tehát nyilván itt a politikai-gazdasági korrupciónak valószínűleg az összes formáját meg lehetne nézni, vagy meg lehetne tekinteni, hogy hogyan működik a nyersanyag újkori gyarmatosítása és dominanciája.
Hát most nem katonákat küldenek, hanem pénzt.
Így van, és ez szerintem tehát nagyon-nagyon-nagyon át kell állítani magunkat fejben, hogy amit Oroszország csinál, az a kivétel, és igazából a 21. századi gyarmatosítás részben pénzzel, részben közösségi médiával, részben nagyon sok más puha hatalmi eszközzel történik. És erről érdemes elgondolkozni, hogyha hatalmi viszonyokban akarunk tisztán látni.
Oké, ilyenkor a nagyhatalmi saktáblán a másik fél, az ilyenkor ezeket így elengedi? Tehát, hogy akkor az amerikaiak hagyják, hogy orosz fegyverek menjenek Guineán keresztül Maliba, az Európai Unió, bár ugye a franciákon kívül, vagy a franciákon keresztül lehetne ott valamiféle szálakat szövögetni, de azt mondja, hogy hát Guinea kevéssé érdekes része a világnak, bár ugye elég sok nyersanyaga van, mint hallottuk az előző blogba. Szóval ilyenkor van ellensúly, vagy ez már ilyen annyira periféria, hogy hagyják, hogy a kertek alatt a kínaiak belopakodjanak a Spice-ba?
Hát ez a legjobb kérdés, és nagyon sok helyen is lehetne elkezdeni a választ. Ha csak összehasonlításba szeretném mondani, tehát ugye ott tartunk, hogy belülnek majdnem 20 drónt lengyel légtérbe, és a háború sokadik évében nincsenek meg azok a pár ezer, pár tízezer dolláros elhárító eszközök, amiket az ukránok már többedik generációban fejlesztenek. Tehát amikor a saját kertünk végébe se tudunk feltétlenül az önvédelmünkre koncentrálni, ebbe a rendszerbe képzeljük el azt, hogy a Guinea probléma hol található. Tehát valószínűleg regisztrálva van, természetesen nyilván Párizsban és Washingtonban leginkább, de más fővárosokban is, viszont pont ezeket a puha testeket keresi
A krokodil hasa, ugye Churchill óta tudjuk, igen.
Köszönöm szépen. Tehát az új tengelyhatalmak meg a krokodil hasába harapnak, egyébként más krokodiljait is igyekeztek harapdálni, most már ugye inkább csak Kína harapdálja az oroszokét, de ez a mechanika működik, tehát hogy pont itt fogjuk őket látni, és ebben megint kivétel az Ukrajna, ahol az oroszok ugye fő hadszintéren is szembe mennek, de egyébként a kínaiak meg nagyon ügyesen és taktikusan szépen ezeket dolgozzák fel először, tehát ahol lehet, oda mennek, aztán onnan a kihívások felé is el tudnak fordulni, tehát itt két nagyon különböző tengelyhatalmi taktikát is látunk
oroszok. Igen, és ugye, ha már a krokodil hasánál tartunk, ne gondoljuk azt, hogy itt Európa van célkeresztben elsősorban, mert ami a dél-amerikai nyomulását mutatja, ott ugye a dél-amerikai államok szója termelése, meg kikötői, meg stb., hát az meg már az Egyesült Államoknak a hasa.
Abszolút, a klasszikus Monroe-elvel szembe menő az Egyesült Államok által. Hol nyíltabban, hol kevésbé hátsó kertnek tekintett Latin-Amerika is abszolút kínai szorításban van. Ezt pont veletek itt a rovatban, nem tudom, fél éve, háromnegyed éve, amikor őket vettük végig, akkor gyönyörűen látszott a kikötő projektektől a legutolsó litiumbányákig. És ez történik Afrikában is, nyilván erre még kevésbé figyelünk, és a létező társadalmi politikai struktúrák miatt pedig a politikai gazdasági korrupciónak egy talán még könnyebb terepének tekinthetjük általában ezt. Tehát ez a típusú behatolási kísérlet sokkal könnyebben utat tud találni, mint mondjuk az Európai Uniós fejlesztés politika. Hát most is, ugye hát akkor majd nem küldenek annyi pénzt, vagy másokon keresztül, hát ettől azért a dumbuja nem esett kétségbe, tehát ez így nem fog működni. Tehát nem lehet puha erőt mutatni, úgyhogy legalább a kilátásban nincsen keményebb politikai, külpolitikai beavatkozási rendszer, mert akkor az már sajnos nem tud hiteles lenni. És hát ezt az akadályt kéne az Európai Uniónak megugrani, de ugye 40 évig a hidegháborúban arra szoktatták, hogy egyáltalán ne foglalkozzon a saját külpolitikájával. Tehát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok és Szovjetunió között egyik fél se akarta, hogy az EU önállóskodjon, az európaiak önállóskodjanak, és valahogy ebből a kifelé vezető hosszú-hosszú ösvényen még mindig nem értünk a végére. Tehát ebben a tehetetlenségi mindsetben sok olyan döntés nem születik meg. Egy-kettő, most már ugye ott tartunk, hogy ha meg is születnének ezek a döntések, akkor pont ennek az időszaknak a sérülékenységéből adódóan az egyes országokban meg tudták szerezni az ellenfelek azt a befolyást, amivel már belülről tudják a döntéseket gátolni. Tehát ez egy dupla twist.
Nagyon kemény. Izgalmas. Én mindig azt tudom ajánlani a hallgatóknak, hogy akinek nincs rizikó társas játéka, viszont elég erős a párkapcsolata ahhoz, hogy ennek a következményeit el tudja viselni, az sokat rizikózzon, mert nagyon sok érdekes szituációt ad a játék. Nem tudom, ha velem szemben álló kollega valaha rizikózott-e.
Nem csak mikor a törzsdén rizikózunk.
Hát ne, igen, de amikor az a feladatot, hogy nagyságos asszonyt likvidált nagyon gyorsan a játékban, abból azért szoktak párkapcsolati feszültségek lenni. Na mindegy, szóval, mert igen. Hogy a világpolitika...
A jó rizikóban már a szomszédoknak is feltűnik, hogy rizikózik az ember.
Igen. Úgyhogy be kell lássuk, hogy az egész világpolitika egy ilyen rizikótársas játékra kezd hasonlítani, hogy mindenki építgeti a saját hadállásait úgy, hogy a lehető legjobban kiszúrjon azokkal, akik kevésbé éberek ebben a tekintetben. Nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen.
Botond, hogy én együtt rizikózhattunk.
Hát akkor jó rizikóz gondolkodás. Hallgatóknak is a hétre át. Ez így segíti azt, hogy segítsük az európai ébredést.
Így van. Köszönjük. Okay, köszi, szervusz, minden jó.
Sziasztok.
Dr. Freddy Botond külpolitikai szakértővel is Guineáról beszélgettünk.